Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Hallgassuk újra! A Civil Rádió szerkesztőinek válogatása az elmúlt hetek műsoraiból.
Őrkutyák civilben.
Jó estét kívánok! Ferenc pápára emlékezünk két korábbi interjú ismétlésével, amelyekkel a melegpárok kapcsolatára adható áldás szabályozása kapcsán követhetjük Ferenc pápa törekvését az elfogadás kiterjesztésére. Az interjúkat, akit éppen hallanak, Huszer József készítette.
Őrkutyák civilben.
Korábban a pápa kiállt a melegekért, most viszont aláírta a hittani kongregáció nyilatkozatát, amely nem engedélyezi, hogy áldást adjanak az azonos neműek párkapcsolatára. Mészáros György fog segíteni nekünk, aki érintettként elmondja gondolatait a Szentszék nyilatkozatával kapcsolatban.
Jó napot kívánok!
Mennyire érte váratlanul ez a nyilatkozat önt, vagy általában azokat, akik meleg párkapcsolatban élnek, és szerettek volna erre áldást kapni?
Hát részben azt gondolom, hogy meglepő, részben nem. Egyrészt meglepő, hogy most itt hirtelen ez nagyon fontos aktuális ügyé vált, miközben ugye a pápa az próbál az ilyen kultúrharcos témákba nem erőteljesen belemenni, ez látszik. Másrészt nem meglepő, mert azért Ferenc pápa maga is, meg hát a Szentszék is egy kicsit ilyen kétarcú ebben a tekintetben, tehát az jól látszik, hogy Ferenc pápa pasztorálisan, tehát odafordulóan az emberek felé abszolút a megértés pártján van azon, hogy különféle élethelyzetek vannak, hogy ezt figyelembe kell venni, de a dogmák, a tanítás terén ő nem akar változást. Ezt sokan mondták is, amikor pápa lett, hogy ő az, aki egy pasztorális nyitást hoz, de a tanításbeli kérdésekben abszolút sok szempontból követője az elődjének, meg elődjeinek. Ebbe persze azért látszottak elmozdulások, hiszen a pasztorális nyitottság ezért visszaad arra, hogy mi az, ami hangsúlyos a tanításban, tehát nagyon látszik, hogy ő mi az, amit kiemel szemben az elődeivel, ő azért inkább a szegények felé fordulás, az igazságtalanságok, a szegény egyház képe, tehát ezeket hangsúlyozta.
De hát ezek szerint, bocsánat, ön mondja, ne haragudjon.
Semmi, csak annyi, hogy igazából a hittani kongregáció megerősített egy meglévő tanítást arról, hogy ezek a kapcsolatok, ezek rendetlenek. Az már egy vitatható dolog, hogy ez mennyiben jogos teológiai érvelés, és ezt sokan ki is kezdték azóta, hogy ettől, mert esetleg az egyháznak ez a tanítás, hogy ez egy rendetlen kapcsolat nem lehetne megáldani, tehát hogy ez egy továbbra is egy kérdés, de az, hogy ezek rendetlenek, és hogy emiatt az áldás, az egyház az nem akarja ezeket a kapcsolatokat megáldani, ez annyira nem meglepő ebben a tekintetben. Azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben van valami folytatólagosság ebben.
Nézem a Vatikán híreit, a Vatikán News-t, és ott az első mondatok egyike, hogy ez nem igazságtalan megkülönböztetést, mert nem ítélkezik az emberek felett. Ezt osztja ön, hogy ez valóban így van?
Hát ez egy bonyolult kérdés. Ennek megvan a teológiai oldala, tehát hogy megvannak azok az érvek, hogy az egyház miért gondolja azt, hogy csak a házasságban és a gyermekáldás érdekében történő szexuális kapcsolatok, amik Isten áldását hordozzák, és minden más az nem Isten akarata szerint való. Én úgy gondolom, hogy ez egy elavult teológia, ezt azért elég sokan gondolják még így rajtam kívül is. De ez az egyház jelenlegi tanítása, és valóban azt állítják a különféle egyházi dokumentumok, hogy ettől a meleg embereket elfogadjuk. Persze, ha valakiről azt mondom, hogy egy rendetlen kapcsolatban él, nem az Isten akarata szerint való, amiben él, és azt mondom, hogy már pedig, ha Isten akaratát akarja követni, akkor cölibátusban kell élnie, akkor azért azt gondolom, hogy hogy ez mégiscsak hátrányos megkülönböztetés, tehát egy megkülönböztető módon állok egy kisebbséghez, de értem ugyanakkor magam is, mint teológiát tanult ember, hogy mi ez a teológiai háttér, ami emögött a döntés mögött van. Továbbra is egyébként azért az látszik, hogy nem fogadta az egyházon belül ezt ilyen egyöntetű jó fogadtatást, tehát nem fogadták egyöntetű örömmel nagyon sokan. Ugye különösen a német egyházban indult be egy folyamat, ahol kifejezetten felvetődött ezt, hogy szeretnének megáldani meleg párokat, akik integráns részei sokszor a plébániai közösségnek például. És ott kifejezetten, tehát a meleg teológusok nagy része, sőt püspökök egy jó része kifejezetten szembe helyezkedett ezzel a vatikáni állásfoglalással. És hát más területén is a világnak, én az Egyesült Államokat követem még jobban, ahol látszanak a reakciók, többen úgy reagáltak, hogy igen, persze, ezt eddig is tudtuk, ezt most miért kellett újra elmondani, hogy az egyháznak ez a tanítása, inkább arra kéne koncentrálni, mondta több püspök szintén az Egyesült Államokban, hogy mi az, amivel tudjuk segíteni ezeket az embereket, hogy tényleg mondjuk egy plébániai közösségben ne érje őket hátrányos megkülönböztetés. Hát ettől mi még azt gondolom, Magyarországon messze vagyunk, mert hogy ha Magyarországon mondjuk egy szivárványcsád aktívan bekapcsolódik egy plébániai életébe, akkor azért az a sejtésem, bár még nem teszteltem, majd valószínűleg fogom tesztelni, hogy azért lehetnek problémák, vagy a közösségnek nem jelent olyan egyöntetően egyszerű kérdés, hogy elfogadjanak egy ilyen élethelyzetet. De azért vannak olyan helyek a világon, az Egyesült Államok, Németország pont két ilyen hely, azért ezek előfordulnak, ezek a helyzetek, és sokan a püspökök, papok közül is szeretnék, hogyha valóban ezek a meleg párok, vagy meleg családok, ezek integrálódnának és része lennének a közösség életének, és azt mondják, hogy inkább erre kéne koncentrálnunk, nem arra, hogy mit nem tesz az egyház, meg mit ítél el az egyház, meg mit gondol a bűről az egyház, tehát a hangsúly eltolódásra hívják fel a figyelmet. És arra, hogy a dokumentum továbbra is hangsúlyozza, hogy hát a hátrányos megkülönböztetést el kell kerülni, tehát gyakorlatilag például egy plébániai közösség legyen befogadó mondjuk ilyen párokkal kapcsolatban, ez azért kikövetkeztethető a dokumentumból is. Aztán voltak még olyanok, bocsánat, még egy gondolat, akik azt mondták, hogy valójában nem lehet tudni, hogy Ferenc pápa mennyire van-e mögött a dokumentum mögött. Ugye most a pandémia volt, iraki van, az iraki útja előtt volt, hogy bemutatták neki ezt a dokumentumot, nem is az van ott, hogy jóvá hagyta, hanem csak hozzájárult a publikálásához, ami egy nem ez a megszokott terminológia, tehát nem tudjuk, milyen mélységében ismerte a dokumentumot. Az is kiderült, hogy egy szűkebb kör készítette ezt a választ, hiszen ez egy kérdésre válasz, hogy meg lehet-e áldani melegpárokat, és hogy ez egy szűkebb kör volt, nem vontak be annyi teológus, mint szoktak egy ilyen választ elkészítésénél. És ami nagyon érdekes, és erre szintén többen felhívják a figyelmet, hogy a rákövetkező Angelus, tehát a déli urangyali imádságkor a pápa kifejezetten azt mondta, hogy fontos odafordulni azok felé, akik kitaszítottak, az egyháznak ez feladata, sőt, utána pár nappal ezután a dokumentum után egy olyan nyilatkozatot tett, hogy a morál teológusoknak, tehát az erkölcs teológiával foglalkozóknak nem csak mindig az elvekre kell figyelni, hanem az emberek a valóságára is, és így kellene átgondolni sokszor azt, amit mondunk erkölcs teológilag. Tehát mintha azt üzente volna kvázi azoknak, akik a dokumentumot kreáltak, hogy igen, ez az egyház tanítása, de hogy nem erre kéne már koncentrálni, tehát minthogyha valamiféle távolságot vett volna föl a dokumentumtól. Van, aki azt mondja, hogy lehet azért is, mert annyira mélységében nem volt alkalma ezt megismerni, ez persze mások meg azt mondják, hogy elég kevés az esélye, hogy így tudjanak egy dokumentumot publikálni a Vatikánban, de hát azért látjuk, hogy a Vatikánban különféle erők vannak, tehát már volt korábban is példa arra, hogy valamelyik vatikáni hivatal dikasztérium valamit publikált, amivel a pápának voltak gondjai, tehát hogy azért ez azért előfordulhat. Nem tudjuk pontosan, mi van emögött. Én azért azt gondolom, hogy a Ferenc pápának továbbra is megvan egy pasztorális nyitottsága, ez utáni nyilatkozataiból is kiderült, és hát az egyháznak meg egy hosszabb út, hogy egy kicsit a tanításbeli, hát szerintem elavult teológiát is végig gondolja ebben. Az is nehéz, hogy vannak olyan országok, ahol, mint Németország, ahol ebben nagyon előre haladt a teológia, és vannak olyan országok, Afrika, ahol nagyon erős a homofóbia az egyházon belül is, tehát hallani sem akarnak arról, hogy bármilyen módon efelé nyitottság legyen. Tehát a pápának azért ebben is kell egy egyensúlyozást teremtenie, hogy a nagyon eltérő nézőpontok az egyházon belül nehogy valamiféle szakadáshoz vezessenek.
Érdekes, mert hogy én azt hallom, hogy az egyház panaszkodik, hogy egyre kevesebb a hívő, és hallottam olyan véleményeket is, hogy, vagy olvastam, hogy ezzel a kinyilatkoztatással ezzel híveket fog veszteni.
Hát ez valószínű, de ez a nyugati országok egy részében igaz van, ahol esetleg meg nyer hívőket, illetve hát azokban az országban meg egyre gyarapodik az egyház, mint a harmadik világbeli országok, ott meg ez nem kérdés, tehát ott nem fog ettől veszteni, sőt, éppen ellenkezőleg, illetve ezt valószínűleg nem érinti nagyon az ottani embereket, akik tömegével csatlakoznak. Tehát ami nyugati szempontunkból igen, az egyház veszít, de erre nagyon sokan azt mondják, hogy a világ egyházennél nagyobb, és hogy ma már az történik, hogy misszionáriusok jönnek ide Európába, Indiából, Fülöp-szigetekről, Ázsiából, mert ott meg nagyon gyarapodik az egyház, ahol meg ez nem egy olyan kérdés. Tehát itt van egy erős ilyen kulturális része ennek a történetnek, ami így az egyházra is hat.
Nagyon érdekel, hogy egyáltalán az egyház képes-e egy ekkora fordulatra, mert azért ez egy nagyon nagy fordulat. Látjuk, hogy a hétköznapi életben az államok, a kormányok is nehezen fogadják el, az emberek is. Az egyház, amelyik kifejezetten dogmákra épülő szervezet, képes-e egy ilyen fordulatra egyáltalán?
Hát ez egy jó kérdés. Azt gondolom, hogy sok minden kikezdte az egyházat az elmúlt években, a pedofiliával kapcsolatos botrányok is, és sok minden reflexióra készítette az egyházat. Nem tudom, hogy most jön el ez az időszak, de én azt gondolom, hogy egyszer el fog jönni ez az idő, amikor az egyház át fogja gondolni általában a szexualitásra vonatkozó tanítását, és nem csak a homoszexualitás érintett, ahogy ezt jeleztem. Azért azt is gondolom, hogy mondjuk a 20. század közepén volt a II. Vatikáni zsinat, ami egy nagyon nagy reformot hozott az egyházban. Rengeteg területen, tehát egy nagy nyitottságot a világ, a tudomány, más vallások felé, a liturgiában egy hatalmas megújulást, ilyen népnyelv használatát több évszázados latin nyelv használat után senki nem gondolta volna, még pár évvel azelőtt sem, amikor 12. Pius volt a pápa, hogy mondjuk egy ilyen fordulat megtörténhet az egyházban. És megtörtént. Tehát nem tudjuk pontosan, hogy mi történhet. Én bizakodó vagyok, az biztos, hogy nem egyszerű, hiszen valóban a világ sokszínű, és vannak olyan területek a világegyházban, ahol nem feltétlenül ez a nyitás, a szexuális erkölcsök terén való nyitás a jellemző gondolat. Az biztos, hogy Nyugat-Európában, meg Latin-Amerika egyes részein azért ez egy elég erős hát vágy, kívánalom, meg esetleg olyan történet, ami távol tart embereket az egyháztól, vagy eltávolít, vagy éppen kevésbé tud közel hozni. Tehát ez majd kiderül, hogy ebben a kérdésben mit hoz a jövő. Én azért az biztatónak találom, hogy a Ferenc pápának ugyan valóban a tanítás tekintetében nincsenek óriási reformjai, de nagyon sok területen a hangsúlyeltolódásban, a pasztorális hozzáállásban, személyes szinten ugye tudjuk, hogy neki van egy meleg barátja, legalábbis egyről tudunk, akiről egy videót is közzétett a Vatikán minden kommentár nélkül, hogy fogadta őt a pápa és a párját, és őt is puszi-puszival kedélyesen beszélgettek, tehát hogy ő egy meleg párkapcsolatban élő ember, aki barátja a pápának, és ezt tudjuk, és látszik, hogy ezen a szinten, a személyes szinten megmutatkozik az önnyitottság. Erre persze van, aki azt mondja, hogy ez képmutató dolog, mert akkor miért nem változik a tanítás, de azért ez nem olyan egyszerű, hogy egy pápa fogja, és egyszer csak megváltoztatja a tanítást. Ahogyan mondtam, nagyon sok mindent itt figyelembe kell venni, és nem olyan egyszerű, de ez az út, ez elindult, és még lesz ennek folytatása szerintem.
Érdekes ez az egybeesés, hogy nem olyan régen Magyarországon a melegpárok örökbefogadását nagyban megnehezítették, hogyha ez egyáltalán nem lehetetlenítette teljesen el a mostani törvényhozás. Ön hogy értékeli ezt? Mi történt, hogy eddig lehetett, most nem?
Hát elég egyértelmű, hogy a jelenlegi kormánynak ez egy fontos célja, hogy az LMBT embereknek minél kevesebb joguk és lehetőségük legyen, hogy ez korlátozza. Egyfajta csoportként kezdett el, tehát egy kellett találni egy olyan csoportot, akivel szemben föl lehet lépni, egyfajta bűnbak csoportot, ugye ez az egész ilyen gender ideológiával szembeni föllépés is ennek a része, hogy most találjunk valamit, amit így ki lehet pécézni, és azt lehet mondani, hogy ez valami társadalom romboló dolog, és hogy ennek volt a része, hogy ők ehhez akarnak ragaszkodni, és egyfajta keresztény ideológia nevében. Ezt azért hangsúlyozom, hogy ez látszik, hogy egy ilyen konzervatív keresztény ideológia, aminek a nevében így most szigorítanak, és el akarják lehetetleníteni azt, hogy meleg emberek azok valóban ilyen módon családot tudjanak alapítani. Nagyon sokféle más módon fognak meleg emberek, mégis vannak nagyon sokféle szivárvány családban, de ez egy szomorú, azért is szomorú, mert így az örökbefogadandó gyerekek esélyei is csökkennek, hiszen eddig a egyedüli örökbefogadóként számításba kerülő meleg párok közül is sokan voltak nagyon nyitottak arra, hogy idősebb, egészségi problémával rendelkező, roma származású gyereket fogadjanak örökbe, és hát most kevesebb ilyen ember lesz a rendszerben, ugye meg az egyedülállókat is beáldozták ebben is, és hát látszik, hogy az egyedülállóknak is sokkal nehezebb lesz most az örökbefogadás. Úgyhogy hát itt látszanak a politikai szándékok, és hát ezzel azért az egy nagy kérdés, hogy a kampányunk, amit elindítottunk, azért egy nagyon pozitív fogadtatást kapott a társadalom egy részében, és hogy ezzel szemben a kormány valóban folytatja ezt a propagandáját, folytatja ezt az intézkedés sorozatot, és tovább szigorít és elvesz jogokat, vagy pedig megáll, és kevésbé lesz az LMBT emberek, mint csoport, aki ilyen bűnbak csoport, ez még majd kiderül, nem tudom.
Amúgy is rosszkor jött volna a Szentszék kinyilatkoztatása, de akkor most kifejezetten rosszkor jött, mert hogy ez lehet érve egy folytatásra, míg mondjuk egy ellenkező kinyilatkoztatás, az pedig visszafogó lehetett volna, de hát ez most így alakult.
Hát igen, itt is ellentmondásos a pápa is, hiszen korábban ugye egy interjúban nyilatkozta azt, hogy a meleg, tehát ő a meleg élettársi kapcsolat, ha nem házasság nevezik, hanem élettársi kapcsolatnak, akkor kiáll mellette. Ugye Argentinában volt, amikor ez a vita volt, hogy meleg házasság vagy élettársi kapcsolatok, azt mondta, hogy rendben az élettársi kapcsolat, miközben ugye az egyház eddig hivatalos tanítása nem ezt mondta, hanem még azt is problémásnak ítélte az élettársi kapcsolatot, és akkor ugyanakkor meg itt van ez a nyilatkozat, amelyik azt mondja, hogy hát ne áldjuk meg egyházilag egyáltalán, tehát ez egy alapvetően bűnös viszony. Igen, tehát ez nem jön igazán jókor, megerősíthet egy ilyen gondolatot, hogy íme az egyháznak ez a tanítása, de azért oda kell mellíteni tényleg azt a sokféle egyéb megnyilatkozást, amit a Ferenc pápa azóta is, meg egyébként is mond, hogy ugyanakkor egy ilyen pasztorális odafordulásra szükség van. Na most persze az egyház jelenleg nem tartott, hogy azt mondja, hogy hú, fogadjanak örökbe a melegek. Ott már azt gondolom, hogy tart, hogy ha már vannak olyan melegek, akiknek van gyerekük, akkor azokat fogadjuk szívesen a közösségünkben. Nem biztos, hogy a magyar egyház itt tart, de a világegyház számos pontja azért igen, és az egyház úgymond pasztorálisan is azt gondolom, hogy eléggé egyértelmű a pápa megnyilatkozásaival, hogy ezt szeretné. Hát körülbelül ezt lehet erről így elmondani. Az biztos, hogy most ez egy ilyen konzervatív megközelítésnek úgymond lovat ad az alá, hogy ez még jobban érvényesüljön.
Mondja, hogy lehetne elfogadóbbá válni? Ugyanis most akármit mond a kormány, akármit mond a Szentszék, de végül is emberek fogadják el a másik embert, vagy utasítják el? Legyen az bármilyen másság, mint ő maga.
Azt gondolom, hogy ez szintén egy bonyolult kérdés. Nyilván egyrészt lehet érzékenyebbni, tehát például maga az a tény, hogy mondjuk valaki találkozik meleg emberekkel, beszélget velük, van ilyen iskolai program is, amikor megyünk iskolákba és beszélünk arról, hogy mit jelent ma a melegnek lenni. Ezek mind olyanok, amik segíthetnek így egyénileg abban, hogy az emberek elfogadóbbak legyenek, változzon a mentalitás. Ma már azért látszik, hogy a fiatalabb generációban részben a média hatására, részben annak hatására is, hogy jobb a fiatalok között már többen vannak, akik vállalják a melegségüket. azért változik a helyzet, tehát hogy a fiatalabb generáció sokkal elfogadóbb. De azt gondolom, hogy azért is bonyolult ez a kérdés, mert az, hogyha valaki nem elfogadó, az mindig nagyon összetett. Az is mondom, mert én is voltam azon az oldalon, amikor nem voltam elfogadó. Nagyon sokféle ideológia befolyása bennünket, ráadásul társadalmi pozíciónk is, helyzetünk is sokszor valahol egy... Könnyen előfordul, hogy egy kis faluban, ahol az ember nem találkozik olyan társadalmi kérdésekkel, van egy nagyon hamis rálátás arra, hogy mit jelent az, hogy egyáltalán melegség, homoszexuális, akkor sokkal könnyebb úgymond homofóbnak, vagy heteronormatívnak lenni, tehát úgy gondolkodni, hogy ez valami rossz. Ez a fajta párkapcsolat. Tehát azt gondolom, hogy fontos megérteni azt a bonyolult társadalmi szövetet, ami amögött van, hogy miért erősebb a társadalom a homofóbia. Egyébként Magyarországon szerintem azért is, mert a hagyományos nemi szerepek is sokkal erősebbek, és ugye egy ilyen fajta szexuális orientáció, ez mindig kikezdi egy kicsit ezt is, tehát, hogy azt a fajta hagyományos férfi meg női szerepet, amit tulajdonítunk a férfinak és nőnek, és ezek is erősebbek. És ennek is megvan a bonyolult társadalmi történeti ok, hogy ez miért van így. Tehát azt gondolom, hogy ez egy lassú társadalmi változás lesz, ami sok minden mással együtt fog majd változni. És ahol nagyon megváltozik, tehát mondjuk a nyugati országban, ott is sokszor azért ez egy kettős folyamat, tehát hogy úgy tűnik, hogy ott minden nagyon nyitott, ez azért egy kicsit hamis kép, tehát hogy ott is nagyon sok közösség van, ahol nehéz melegnek lenni. Egyrészt, másrészt pedig lehet, hogy nagyon nyitott, de ott meg nagyon sokszor az történik, hogy a melegség maga egy ilyen, ez elüzleti esedett formában igazából egy ilyen reklámimidzsé válik, és könnyen a fogyasztói társadalom kiszolgáltatottjává egy csoport, mint az LMBT emberek. És hogy ez is egy fontos tendencia, ami azért árnyalja ezt a képet, és ezért azt gondolom, hogy általában is a társadalmi változás, a társadalmi nyitottság, a társadalmi igazságosságnak a nagyobb megléte, az hozzá fog ahhoz járulni, hogy ez is változon. És ilyen szempontból visszatérhetek Ferenc pápához, aki eléggé a latin-amerikai felszabadítás teológiának a képviselője, amelyik azt mondja, hogy strukturális rendszerbeli változásokra van szükség ahhoz, hogy egy igazságosabb társadalomra legyen szükség. Ugye ez egy ilyen Marx-szal, marxizmussal párbeszédet folytató teológiai irányzat, amit a pápa nagyon sokszor meglepő módon egyébként hangsúlyosan jelenít meg a saját beszédeiben, írásaiban, és hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból itt van egy közös pont a pápával, mert hogy a társadalmi változás, a rendszerbeli változás, az hozzá fog az járulni, hogy ezek a igazságtalan helyzetek, elnyomások általában a társadalomban változzanak, én ebben hiszek.
Még egy utolsó kérdést engedjen meg, hogy ha valaki úgy érzi, hogy el akar indulni, tehát hogy én megpróbálok elfogadóbb lenni, mondja uh-huh. ő, hol kezdje, tud-e egy olyan internet oldalt mondani, vagy egy könyvet, vagy bármit, ahol ez, mert az elkezdés az első lépés a legnehezebb, nagyon nehéz ezt elkezdeni, azt gondolom.
Hát érdemes például történeteket olvasni, van a melegvagyok.hu, ahol történetek vannak meleg emberekről, talán ezt mondanám egy ilyen kiinduló pontnak, és kicsit utána menni, filmek vannak, nagyon jó filmek, amik arról szólnak, hogy mit jelent melegként élni, ennek is utána lehet venni, interneten rengeteg van tényleg, ahol ez megjelenik. Érdemes egyébként ezt a családos család kampányt is követni, ahol a hétköznapi szivárványcsaládok mindennapi életéről kap információt valaki. Ezek mind olyan pontok, amik azt gondolom, hogy segítenek a nagyobb nyitottságba, hogyha valaki, de ha valaki már akar nyitott lenni, ez azt jelenti, hogy már elindult benne, akkor már valójában nyitott, és elindult benne ez a folyamat. Az első lépés és a legnehezebb lépés az, hogy idáig eljusson, hogy tényleg azt mondja, hogy végig gondolom, hogy mit is gondolok erről, és talán másképp kell gondolkodni.
Uram, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és ezt elmondta.
Köszönöm szépen, további
szép délutánt.
Őrkutyák civilben.
Dr. Mészáros György van a vonalban, aki teológiát tanult és érintett is. Üdvözlöm, jó estét kívánok!
Üdvözlöm, jó estét!
Talán azzal lehetne kezdeni, hogy milyen engedményeket tartalmaz a mostani iratkozat.
Alapvetően vitatott, hogy ez most mennyire forradalmi vagy nem, az biztos, hogy elég éres reakciókat váltott ki az egyházon belül nem látott éles reakciókat, tehát olyannak vagyunk most tanulja, amit nem nagyon lehetett korábban tapasztalni semmilyen pápai megnyilatkozással szemben. Azt látszik, hogy egy nagyon éles és fontos téma az, amiről ez a dokumentum szól. Különösen a meleg párok tekintetében, az azonos nemű párok tekintetében, de nem csak erről szól a dokumentum egyébként, tehát sokkal inkább egy ilyen teológiai fejtegetés arról, hogy maga az áldás az bárkinek adható, akár együttesen is, akkor is, hogyha adott esetben erkölcsileg, vagy egy egyház tanítása szerint esetleg úgy ítélhető meg, hogy akik valamilyen kapcsolatban élnek az nem megfelelő, akkor is lehet, hogy őket megáldja a pap. Ez egy annyiban fontos fejlemény, hogy az eddigi megnyilatkozások alapján az áldás az egy olyan cselekmény, amit nem lehet olyan embereknek adni együttesen, akik valamilyen módon valamiféle bűnös viszont jelenítenek meg, vagy bármi ilyesmit, ami rendetlen az egyház, vagy nem az egyház előírásai szerint való. De nyilván most ugye volt is olyan püspök, aki azt mondta, hogy egy abortusz klinikát sem áldok meg, mert az is az egyház tanításával szembe megy, tehát hogyan áldanék meg egy meleg párt. Elég éres a kontraszt, de ez konkrétan elhangzott egyébként a hittani kongregáció volt vezetője részéről ez a gondolat. És itt egy nagyon, tehát itt van egy változás, amelyik azt mondja, hogy nem, amikor az emberek áldást kérnek, akkor nem éregessük meg, ne ítélgessük meg, hogy ők miben vannak, hanem egyszerűen az Isten szeretetét közvetítsük felé. Ez egy szemléletbeli váltás, és ezt azt gondolom, hogy jól érzékelik azok, akik ellene mennek konzervatív oldalról ennek a gondolatnak, hogy itt valóban van egy erős váltás, hogy egy ilyen megértő, pasztorális szemlélet az fontosabb, mint hogy az embereket állandóan morálisan megítélik. Ugye ez a pápának egy nagyon hangsúlyos, a Ferenc pápának egy nagyon hangsúlyos megközelítés, amit többször kiemel. Hogy az egyház mindenki, tehát a legutóbbi ifjúsági világtalálkozón többször elmondta, hogy az egyház mindenki. Tehát hogy egy ilyen nagyon erős, befogadó szemlélet az, amit ő próbál megjeleníteni. Szemben a korábbi megközelítésekkel, amik a tanításnak, meg az erkölcsiségnek, az erkölcsi törvénynek az elsődlegességét hozták. És ebben így ez a megközelítés, hogy meg lehet áldani, nem liturgia keretében, hanem csak külön, egy egyszerű formában, tehát hogy megvannak azért ennek a határai, tehát nem arról van szó, hogy itt a meleg párok házassága lenne, vagy hogy az ő kapcsolatuknak a ilyen ceremoniális liturgikus megáldása, mert erről nincs szó, tehát hogy akik mondjuk ezt várták, hogy ilyen nagyobb fejleményt, vagy hogy most az egyház az teljesen elfogadó lesz a homoszexuálisra kapcsolatban, ez nincs így, sőt megerősíti a dokumentum a korábbi tanítás, de van egy nyitottság, egy sokkal befogadóbb szemlélet, ami a dokumentumban megjelenik. És igen.
Egy pillanatra térjünk vissza arra, amit az előbb mondott, hogy ha jól értettem, akkor a kongregáció egyik tagja tiltakozott, és mondta, hogy egy abortuszklinikát sem áld meg.
Ez a volt vezetője, ez a Müller bíboros, aki korábban a 16. Benedek alatt volt a vezetője a hittani kongregációnak, ami most ezt a nyilatkozatot kiadta, és tovább maradt a vezetője a Ferenc pápa alatt is egy ideig. Ő már nem a vezetője, tehát már nem tagja a kongregációnak, és elég éres kritikus egyébként a Ferenc pápának az utóbbi időben, és ő kifejezetten egy hosszú ellenvéleményt jelenített meg, és blasfémiának, káromlónak minősítette a nyilatkozatnak ezt a teológiai megközelítését. És ez az, amit mondok, hogy ez elég ritka, hogy püspöki karok adnak nyilatkozatokat arról, hogy ne alkalmazzuk meg hasonlók, meg valamilyen szempontból ilyen szemben ennek akár ezzel a nyilatkozattal, ami elég ritka, hogy ez megtörténjen. Tehát látszik, hogy egy olyan történetről van szó, ami elég sokakat felhorkanásra késztetett az egyházon belül.
Következő kérdés, ami nagyon foglalkoztat, amióta ezt olvastam, hogy mi történhetett? Hát 3 évvel ezelőtt volt a tiltás megerősítése. És most egyszer csak hirtelen minden előzmény, vagy legalábbis az én tudomásom nélküli előzmény, ami az én hibám természetesen, de hogy én úgy éreztem, hogy ez egy előzmény nélküli bejelentés.
Hát nem volt az előzmény nélküli, tehát itt nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. Az történt, hogy a Ferenc pápa, ő bár reformemberként tartják számon, de ő lassan lépett nagyon sok kérdésben, míg az előző pápák nagyon hamar elhelyezték a saját embereiket, például a római kúriában, ő ebben sokkal lassú volt, és igazából az elmúlt most konkrétan a korábbi bíboros, a Ladania bíboros lemondásával nevezte ki azt az embert, akit ő a hittani kongregációnak a kongresszió éven saját emberének tart, aki láthatóan és nagyon világosan egy más irányvonalat követ, sőt, a pápa maga kérte meg, hogy kövessen egy más irányvonalat, hogy miközben eddig a hittani kongregáció egy ilyen helyre csapkodós szervezet volt, ahol jól megmondták azt, hogy mit kövessenek a teológusok, meg mit ne kövessenek, most inkább egy párbeszédet előmozdító szervezetté szeretnék tenni a pápa. Ezen kívül azért volt egy szinódus, egy püspöki szinódus, ami már nem csak a püspökök vettek részt, rengeteg laikus, rengeteg szerzetes, nők vannak a vezetésében, itt konkrétan előkerült az LMBT téma, többször is a pápa maga fogadott több olyan szervezetet, amelyek az egyházban belül eddig, hát